Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk. Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Ács Gáborral.
És Gede Balázsra.
Igen. Március 25-e van egyébként kedd reggel 9 óra 10 perc. És elmondjuk az elérhetőségünket is 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber számunk. Ez ide lehet nekünk írni, kérdezni. Van, aki törzshallgatónk átnézi évente a társaság kötvényét, fizetve is van, szóval megbízik a közös képviselő gondosságában. Talán át is nézi akkor, és hogyha kell, akkor cserélünk.
Hát.
Vagy cserélnek ők.
Nálunk meg az kötvényt. Van, hogy közös képviselő eltűnt, mint szürke szamára ködben. Nem lehet utolérni. Nem reagál semmire. És
ilyen most kiszervezett, már... céges, vagy valami helyi lakóvállalat a fel?
Nem, kiszervezett, és magánvállalkozó, több házat, vagy több társas házat képvisel, nagyon jó referenciákkal, darabig tök jól is működött, majd pedig egyszer csak elvágva, és sehol semmi. Úgyhogy most kapdossuk a fejünket, hogy mit csináljunk. Hát, ugye, ha van ötleted...
Hát jó pénzért átveszem, hogyha gondolni.
Hát ahhoz először tudnunk kéne, hogy mi a helyzet, meg hogy intézte a dolgokat, minden rendben van-e. Neked szívesen.
Igen, köszönöm szépen.
Támogatunk.
Helyes.
Meggyőzöm a lakótársakat a közgyűlésen. Efelől semmi kétségünk nem lett.
Egyelőre várjál vele. Majd ezt meg átgondoljuk. Nos, viszont, ahogy azt bearangoztuk, ugye egy izgalmas téma jön, és hát megint megismerhetünk valakit, akit esetleg csak kevésbé ismerünk, vagy tudtunk róla.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
És hát azért sem gondolom, mert Rélés Bélát nem biztos, hogy mostanában menő olvasni, vagy hogy a fiatalok sokat forgatják az írásait, de az alakjáról mindenképpen érdemes beszélnünk. Katona Csaba történész segít nekünk ebben. 150 éve született ugyanis Illés Béla író. Szia, Csaba, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és ugye hasznos leszögezni rögtön az elején, hogy nem azonos az MTK és a Honvéd egykori focistájával.
Igen, az évforduló az azért talán rávilágított, hogy igen.
Igen, az sejteti engedte, hogy valószínűleg ebben a korban már azért... Nem biztos, hát ki volt ő?
Igen, hát említettük vele kapcsolatos nagy élményünket, hogy egészen elképesztő, hogy gyerekkorunkban végig úgy gondolt. Úgy néztem Nyíregyházán a 9-es buszt, ami a Guszev lakótelepre ment, meg hallottam a történeteket onnan, hogy meg nem forult a fejemben, hogy ő nem az a személy lenne, akiről a nagyszülem is elmondták, hogy a tüzérszázados, aki a magyar szabadságharc hőse volt. Hogy mindez egy kitaláció, vagy egy írói munkásság eredménye, és mégis így el tudták ezt hinteni, nekem nagy arcraesés volt, de hát már felnőtt fejjel. De hát mi köze neki Illés Bélához merül fel a kérdés?
Hát ugye a helyzet a következő, hogy van ugye a legendás Guszev kapitány, és van Illés Béla. Na most a kettőjük között a legnagyobb különbség az, hogy Illés Béla dokumentálta a létezett, Guszev kapitány viszont nem. Tehát,
ez egy nagy lényegi különbség, igen.
Ez óriási, tehát ugye talán úgy fogalmaznék, hogy Illés Béla volt Guszev kapitány szülő atya, már feltéve, ha nem ütközik magyar törvényekbe ez a kifejezésű szülő atya, mert a végén még félreértik.
Igen, bezacskózzák.
Genderfluid módon közelítem meg a dolgot. De maradjunk, hogy a megteremtője volt, tehát kezdjük magával a megteremtő személyével, és lássuk, hogy egyáltalán mi hívta életre, hát nem is életre, de legalábbis a regények lapjaira Guszev kapitány. Illés Béla, születési nevén Lichter Béla, egy kassai születésű író volt, március 25-én született, 1895. március 25-én, tehát ebből adódott, úgy gondoltam, hogy most érdemes róla megemlékezni. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy az érdemeit fogom sorolni. Tehát azt kell róla tudni, hogy alapvetően ez a úriember, ez Budapesten érettségizett, tehát elkeveredett Kassáról, sőt doktorált Budapesten, még az első világháború éveiben, és tehetséges írónak indult, ugyanis az első írásait a Nyugat közölte. Tehát ez egy elég jó belépő, azt gondolom, hogy egy író palántától. Uh-huh. Minden igaz, még Ady Endre is észrevette a benne rejlő tehetséget, és nem is a tehetségét vitatjuk el. Az azonban már picit kevésbé tette sikeressé a Nyugatnál, hogy nem annyira a polgári radikális, mint inkább a szocialista nézeteket vallotta, ami a Nyugatban még elfért volna, de amikor ő kezdett radikalizálódni, mármint a szélbalon, az kicsit kevésbé. Na most 1919-ben Bécsbe teszi át a székhelyét, de mint annyi más magyar ember, aki a 1918-19-ben kompromittálta magát, viszont utána meg fogja magát, és nem marad Bécsben, hanem aktivizálja magát politikai téren, Csehszlovákiába megy, ugye a kassai születésű lévén valószínűleg nyelvi problémái nem voltak.
De hogy miért nem ide jött vissza a március 21-e után?
Ezt tudni nem tudjuk, de nekem tippelnem kell, valószínűleg azért, mert a párt oda küldte. Tehát nagy valószínűséggel arról van szó, vagy talán onnan még nem talán Csehszlovákiában nem volt mondjuk úgy, hogy eljárás alá vonva, míg Magyarországon lehet, hogy igen. Tehát én ne felejtsük el, hogy 19-ben ő itt van, és nem Csehszlovákiában. Uh-huh. Tehát nekem az egyik tippem az az, hogy ez a döntés született, a másik pedig az, hogy ott szabadon tud tevékenykedni. Itthon viszont nem feltétlen. Azért ne felejtsük el, 19 után itt elég sok ember kerül bajba, okkal vagy ok nélkül. Na most, ami őt illeti, itt két évig dolgozott, ennek az egésznek az lett a vége, hogy mivel a munkás újsága az még Csehszlovákiában is szélbalos terméknek számított, letartóztatták és kiutasították. Visszament Bécsbe, de aztán Ausztriából is kiutasították, tehát valószínűleg elég élénk párt életet élhetett. Elment a Szovjetunióba, és aztán a Szovjetírók Szövetségének a munkatársa lett, illetve a munkatársa lett a Sarló és Kalapás című alapvető orgánumnak, ez a Moszkvában emigrált kommunista íróknak a lapja volt. Tehát tulajdonképpen a Szovjetunióban élő magyaroknak a lapja volt, ahol mondjuk ugye a szélbaltól jobbra álló szellemiség nem feltétlenül jelent meg, figyelembe jöjjön a szállni a Szovjetuniónak a viszonyait. És akkor regényeket írt, általában ebben idealizálta 1919-et, mert hát mi mást?
Mármint a közepét, a Tanácsköztársaság dicsőséges 133
napját. Dicsőséges 133 nap, mi még ezt ugye így tanultuk, most voltam végig az évfordulója ennek is. Itt jegyezném meg, hogy mindig nem tudom megállni, hogy nem mondja el, hogy az egyes számú dekrétum ugye az volt, hogy a hatalomba helyezték magukat, a kettes számú meg az alkoholtilalom. Tehát innentől kezdve csoda, hogy 133 napig húzták. Ebből is látszik, mekkora károkat okoztak. Na de... Visszatérve a lényeghez, hát Illés Béla ideje akkor jött el, amikor jön a második világháború, és katonaként, tisztként vesz részt a Budapest ostromában, a Vörös Hadsereg színeiben.
Egészen addig a Szovjetunió vendégszeretetét élvezte?
Igen. Hát voltak így néhányan, ne felejtsük, 45-ben azért jó néhányan hazatérte, gondoljunk Rákosi Mátyásra, Nagy Imrére, tehát ilyen rengeteg olyan ember volt, Gerő Ernő, aki ugye sokáig kint élt. Az is a történeti igazság része, hogy a Szovjetunióba emigrált kommunista magyarok egy része meg áldozatul esett a sztálini diktatúrának, mert ugye a sajátjai között is előszeretettel aratott ez a tényleg embertelen rendszer. Uh-huh. De ő ahhoz visszatérő között volt, és aztán irodalmi pályán helyezkedett el. 1950-től ő volt a irodalmi újság főszerkesztője, 56-ig, aztán pedig az Élet és Irodalomnál szerkesztőbizottsági tag volt, kapott Kossuth díjat kétszer is, 50-ben meg 55-ben, sőt 45-ben egy Vörös Csillagrendet is. Tehát egy jól dekorált életpályáról beszélünk. Na de igazából nem az irodalmi munkássága tette őt úgymond felejthetetlenné, bár rengeteg könyve jelent meg, 1917-ben az első, tehát elég korán még az első világháború éveiben, hanem hát az a helyzet, hogy Gusev kapitány alakjának a megteremtésével. Na most ugye ki volt Gusev? Tehát ott kezdődik az egész, hogy van az új szó, aminek ugye a szovjet hadsereg itteni lapja, 45-től. Tehát 45-től ugye a Vörös Hadsereg teszi rá a kezét Magyarországra. 45 és 48 között jelenik meg az új szó című lap, és ennek ő a főszerkesztője, mármint Illés Béla. Na most a következő a helyzet, hogy megjelentett itt még 45 februárjában egy írást, aminek a lényege, hogy orosz tisztek Kossuth Lajosért, ez a címe, és a következőket írja le, hogy a Belarus Akadémia történeti osztályának tudományos munkatársai kutatták a régi cári kormányzóság iratainak a iratait a Minskben, a levéltárban 1936-ban, és találtak egy akta csomót, amire az volt ráírva, hogy Alexei Gusev tüzérszázados és társainak bűnügye 1849. május-augusztus. Ez ugye csodálatos dolog eddig. De és a következő derül ki, hogy Gusev és 15 bajtársa 49 májusában rádöbben arra, hogy nincs galádabb tett a világon, mint elnyomni a magyar népek szabadságát, és ezért szembeszállt a cári parancsal, és elhatározta, hogy nem fog a magyarok ellen fegyverrel fellépni. És akkor idézik Gusev századost, azért harcoljunk a magyarok ellen, mert ők ellenségei a Habsburg császárnak. Ez igazán nem ok arról, hogy orosz vért öntsünk, hisz az orosz népnek semmi oka barátsággal gondolni a Habsburg császárra, és minden oka megvan arra, hogy ellenségének tekintse a kis szláv népeket elnyomó Habsburgokat. Ha a magyar szabadságmozgalom győz, a magyaroknak a véres áldozatokkal kivívott szabadságuk védelmére szükségük lesz szláv szomszédjai barátságára, és íképpen a magyar ügyőzelme hozná meg azt az eredményt, amit nekünk, úgy halljuk, a magyar mozgalom vérbefolytásával kell elérnünk. Nagyon szép gondolatok, ugye?
Abszolút, te le vagyunk
nyilván. Kérdés az, hogy mennyire reális.
Igen, hát utólag kiderült, hogy mennyire.
Vajon a pánszláv gondolatiság megszülethet-e egy orosz cári tiszt fejében ötvözve azzal, hogy majd a forradalmi Magyarország a szláv népek kebelébe veti magát, miközben hát pontosan lehet tudni, hogy a nacionalizmus időszakában hát nem feltétlenül sikerültek jól ezek a nemzetiségi közeledések. Hát arról nem beszélve, hogy ha megnézzük azt a cári hadsereget, amelyik ugye megérkezik ide Magyarországra, mármint 1849-ben, akkor ott azért elég érdekes dolgokat lehet találni. Gondoljunk a tábornokok neveire, Rüdiger, Lüders. Ők milyen nemzetiségűek? Úgy eredendően németek.
Németek.
Semmi meglepő nincs ebben, akárhogy is nézzük, mert...
De Spanyolországban fociznak.
Hát igen, pontosan, csak egész egyszerűen ugye ez egy ilyen időszak volt. Vagy például ne felejtsük el, hogy hívták ebben az időben mondjuk az orosz külügyminisztert, az volt az ő neve, Karl Robert Reich Graf von Nesselrode Ereshofen. Na most, ez se egy őszi orosz név, akárhogy is nézzük. Kérdez szépen, ő nagyon-nagyon hosszú ideig, 1816-1856-ig volt Oroszország külügyminisztere, tehát egy német nemzetiségű emberről beszélünk. Megint csak mondom, semmi meglepő nincs ebben, tehát ebben az időszakban ez teljesen normális dolog. Egyébként, ha még azt is hozzáteszük, hogy Nesselrode Lisszabon mellett született a tengeren, akkor aztán láthatjuk, hogy végképp egy multikulturális dologról beszélünk, és az már megint csak egy apróság, hogy hogy hívták az ő hivatali elődjét, mondom a nevét, első szősi orosz név, Ioannis Kopadisztriász. Hát ő meg egy görög gróf volt. Na ez azért sokat elmond arról, hogy milyen volt ez a világ. Na itt megjeleníteni ezt a fajta megközelítést, amit Illés vizionált, az természetesen a gyakorlatban nem létezett.
Hát ez egy kiváló oknyomozó munka volt, tehát kitúrni a levéltárakat kitartó munkával, ezeket az információkat megszerezni, hát azért le a kalap előtte. Gondolhatták az elvtársak?
Gondolhatták, de most a helyzet a következő, hogy Illés viszont rögtön azt is elsírta, hogy hát azt a szegény 16 tisztet ezt ugye elítélték, hetet halálra ítéltek, köztük magát Gusev százados, 49. augusztus 16-án végrehajtották a halálos ítéletet a Minszki Preobrazsenszki kaszárnya udvarán. Ugyanakkor azonban természetesen szigorúan titokba tartották ezt a pert, nehogy az orosz név fellelkesedjen és Magyarország segítségére siessen, ezért nem tudott a történet tudomány ezeknek a nagyszerű embereknek az áldozatáról, de mindjárt azt is megsejtítette Illés, hogy nagyon-nagyon valószínű, hogy bizony a fasiszta német banditák azok felégették Minszket, és alig, hanem az eredeti dokumentumok már nincsenek meg, sajnálatos módon, de talán a egy-két kivonat másolatban megtalálható a Leningrádi Hadtörténeti Múzeumban. Hát sajnos onnan se került elő aztán semmi. Így esett aztán, hogy teremtett egy legendát Illés Béla, aminek lényegében egyetlen feladata volt, hogy egy szépségflastromot ragasztani a 1848-49. Évi orosz-magyar viszonyra.
Ezt hiszen, egyébként Csaba, ezt ő találta ki, vagy az akkori propagandaminisztériumból jött a
amennyire lehet egyértelműen ő. Uh-huh. Egyértelműen ő, de ez nyilván teljes mértékig illeszkedett ebbe a trendbe. Hogy aztán egyeztetette, az ismerve a korszakot valószínűleg, de egyértelműen ő nevezhető a szülőatyának, egyébként ilyen csodálatos regényes dolgokat rakott még bele, ugye a Gusev ügy címmel jelent meg aztán könyve, regényes formában dolgozta föl ezt az egész esetet, és akkor hát itt ilyen dolgok vannak, hogy pont akkor, amikor a kivégzések megtörténnek, akkor fölgyújtják, nem is tudom, talán a kaszárnyát, és akkor kitör egy hatalmas eső, de az képtelen eloltani a tüzet, ami nyilván a forradalom lángját szimbolizálja. Tehát ilyen nagyon-nagyon nyilván ugye egy regényes feldolgozásban ez belefér, meg lehet az érzelmekre hatni. De hát nem az a baj, hogy ezeket a fikciókat kitalálta, hanem az, hogy minden fikció volt. És ugye, hogy mi van az egész mögött? Hát idéznék egy korabeli cikket, aminek ő a társszerzője, ez pedig a Fogarasi Bélával, egy másik kommunista úriemberrel írta meg ezt a írást, az a cím, hogy Magyar-Orosz Történelmi Kapcsolatok, és akkor érdemes figyelni, mit ír. Arról, hogy az orosz nép és a magyar nép, a Szovjetunió és az önálló demokratikus Magyarország baráti viszonyának megvannak a maga történeti tradíciói. Ma, amikor Magyarország szakított az átkos német orientációval, amikor a Vörös Hadsereg segítségével visszanyerte nemzeti függetlenségét, fontosabb, mint valahogy a Szovjetunióval való őszinte barátság gondolata történeti fundamentumára, a múlt helyes felfogására támaszkodjék. Ezért ástuk ki a feledésből a magyar-orosz kapcsolatok régi emlékeit, ezért közünk a magyar olvasóval előtte eddig ismeretlen tényeket, dokumentumokat, idézeteket. És ugye mit kellett megteremteni a jó orosz katonának?
Igen, most még egyszer, Csaba, hányban vagyunk? Melyik évben pontosan?
45-ben.
Tehát ez még 45, amikor bejöttek, és amikor felszabadítottak minket. Aha.
Így van. Tehát rögtön az elején, és aztán 46 és 48 között sorra jelennek meg a Gusztervvel kapcsolatos írások.
Akkor azért még nem volt akkora az elnyomás, nem volt a független sajtóban senki, vagy nem volt egyáltalán valaki, aki ennek utána járt volna, vagy történészek emelték volna szavukat, hogy kérem szépen, ez úgy, ahogy van, egy baromság.
Na most ugye 1945-től a Szövetséges Ellenőrző Bizottság itt van Magyarországon, annak az elnökét úgy hívják, hogy Kliment Horosilov Marsal, tehát amit így utólag úgy látunk, hogy talán 45 és 49 között volt esély arra, hogy egy mondjuk úgy, hogy demokratikus fejlődés indul el Magyarországon, ez látnivaló, hogy ez igazából már akkor sem volt rá esély. A másik dolog, hogy hát hogy hogyan lehetett volna ellenőrizni? Elvégre, ha a történészi tisztesség minimumát betartja Illés Béla, akkor ezek a dokumentumok tényleg léteznek, akár még lehetett volna is. Hogyan lehetett volna ezt ellenőrizni? Elmenni Minszkbe? Tehát az meg gondolom, senki nem vette magának a bátorságot, hogy fogja magát is azt írja, hogy de kérem, ez hülyeség, mert ugye ezt se lehetett így explicit kijelenteni. Milyen alapom vádolom meg? Esetleg kételyeket lehetett volna megfogalmazni. Aztán pedig a másik, ami nagyon jól mutatja, hogy mekkora volt itt a mozgástér, az a következő, hogy Guszevnek a sztoria, ugye 47-ben megcsinálja ezt az elbeszélést, a Guszev ügyet, amit mondtam, ami még népszerűbbé teszi az egészet, és aztán szépen elkezdenek 1948-tól Guszev és társai megjelenni a történelemkönyvekbe. És innentől kezdve nagyon nehéz megállítani ezt a folyamatot.
Majd pedig, és a közterek elnevezése gondolom ehhez kapcsolódott, és az emlékállítás a Guszev utca, Guszev lakótelepen, amiről beszélt.
Számos dolog rakódik egymásra. Kezdődik azzal, hogy a Szovjetunió nyilván szimpatizál ezzel a hozzáállásról, hogy a jó orosz katonává korábban megjelent. Természetesen agyba főbe mondják, hogy 48-49 álmait a Vörös Hadsereg segítségével valósítottuk meg 1948-49-ben. Ráadásul a forradalom és szabadságharc centenáriuma az pont a pártállam végleges kiépülésének az időszakára esik, tehát tulajdonképpen a közemlékezetből kiragadja a pártállam ezt, és átformálja a maga forradalom képére, és ebbe pedig a Guszev maximálisan beleilleszkedik, és ezekben az években jelenik meg egyre komolyabban ugye a tankönyvekben is, és mindig azzal a szöveggel, hogy a tári hadseregben is voltak a haladás képviselő jó oroszok, akik már akkor látták, hogy mennyire fontos az orosz és a magyar nép jó kapcsolata, és aztán persze megjelennek ilyen cikkek, Huszti Dénes 1948-ban. A Szovjetunió tette lehetővé, hogy 1948-ban 1848 eszméi megvalósuljanak, tovább fejlődjenek. A centenárium orosz-magyar kapcsolatainak legszebben beszélő szimbóluma pedig legyen Guszev százados és társainak önfeláldozása, akik vállalták a számkivetés, a halált, hogy ne kelljen a magyar szabadság ellen harcolniuk. És ugye, ahogy mondani szokták, hogy egy folyamat elindul, akkor nagyon nehéz megállítani.
Igen.
És mi a következő lépés? Itt jutunk el a közterekhez. Tehát 1949. augusztusában végezték ki papíron Guszevet. Míg a kisgazdapárt is benyelte a propagandát, el akartak menni Minszkbe, hogy hazahozzák a holttestét, tehát nem találtak semmit.
Hát ez komoly.
Jézus.
Ugye? Viszont 49. augusztusában, tehát a kivégzése elvi századik évfordulóján, ugye a Sas utcát, ott a nehézipar minisztérium mellett átkeresztelik Guszev utcára, Mikus Sándor készít egy domborművet, és innentől kezdve lehetetlen megállítani ezt a folyamatot, sőt, most jön az igazi trükk, még Illés Gyula is fogja magát, és belepittyenti Guszev alakját a két férfi című regényébe, idézem, Petőfire az az őrmesterem elfegyvert, aki 20 évet elfogta és vasra verte. Hát ki más?
Hát persze. Kemény.
Na. Csaba,
ugye?
Neked... ugorjunk egyet. Neked mikor derült ki, és hol, hogy az egész kamu, mikor lehetett erről egyáltalán beszélni, hogy ez egy kitaláció, ez egy propaganda fogás?
Hát, mire én foglalkozni kezdtem ezzel, addigra már nagyjából mindenki tudta. Tehát ugye a 80-as évekre ez már abszolút nem volt titok, hogy Guszek kapitány kitalált.
Tehát nem kellett a rendszerváltásig várni arról,
nem, nagyon nem. Már a Kádár korszakban kikezdték ezt a történetet, tehát azért ne felejtsük el, hogy a Rákosi korszak túlkapásainak egy részét már a Kádár korszakban kritikával illették. Ezt is viszonylag hamar sikerült úgymond előtérbe, ha jól emlékszem, talán már a 60-as években beleálltak ebbe, hogy hát nem feltétlenül így van ez a dolog, ahogy Illés Béla megírta.
Hát én a 80-as években jártam a Guszev lakótelepen, megnézegettem a 9-es buszt, hogy oda megy, és akkor még visszanevezésről azok maradtak a rendszerváltásig.
Így. Tehát ez két külön dolog, hogy nyilván, hogy a történész szakma, vagy akár a publicisztika nekiállt ezt elemezgetni, hogy hát nem teljesen így vannak ezek a dolgok, mint ahogy itt leírták. Na de ez nem azt jelenti természetesen, hogy ez átjött volna a közvéleményben. Tehát itt nagyon szépen lehet látni ezt a fejlődési ívet, ahogy eljutunk oda, hogy valaki kitalál valamit, beilliszt egy ideológiába, viszont egy ponton túl, főleg, hogy a tankönyvekben is megjelenik, ez ugye olyan szinten teret nyer, hogy hát innentől kezdve gyakorlatilag nagyon-nagyon nehéz azt mondani, hogy kérem szépen, ez egy ostobaság. És akkor természetesen ez begyűrűzött a Szovjetunióban is. Tehát 1965-ben például Anasztas Ivanovics Mikoján, a Szovjetunió legfelsőbb tanácsa elnökségének elnöke, Magyarország felszabadításáról beszél a 20. évforduló 1965-ben, és egyebek mellett ő is megemlékezik Guszevről, és büszke rá, hogy van Guszev utca. Tehát igazából az egész az még visszahatott a Szovjetunióra is. Az már más kérdés, hogy már a Kádár korszakban, hogy korábban utaltam rá, megjelentek mind a publicisztikában, mind pedig főleg a történész szakmánál olyan írások, amelyek rámutattak ennek a fikciós voltára. Egyébként pedig, ha valaki többet akar róla tudni, az Vörös Boldizsár kollégámat ajánlom a figyelmében, mert Vörös Boldizsár sorra jelentette meg a jobbnál jobb írásokat, részben 1919-ről, tehát a Tanácsköztársaságról, de a Guszev ügyel is több remek írásában foglalkozott, maximálisan beleásta magát a részletekbe. Tehát igazából azt tudom mondani, hogy ennek a fikciónak az egésze meg a háttere az nagyon-nagyon szépen elolvasható, gyakorlatilag már mindenhol hozzáférhető Vörös Boldizsár áldozatos munkája révén.
Még azt várjuk el, hogy mi lett utána még Illés Bélával, meddig végezte áldásos tevékenységét, és mennyire ismert el a rendszer.
74-ben halt meg, tehát akkor már idős ember volt, és azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a legutolsó pillanatokig dolgozott, hiszen a legutolsó írás a Varázsló Inasok címmel 1978-ban jelent meg. Tehát folyamatosan íróként tette a dolgát, elbeszéléseket írt, ifjúságit, nem ifjúságit. Igazából, amikor elmentek hozzá, hogy ez az egész hogy volt, akkor ő beleállt természetesen abba, hogy nincsenek meg az iratok mindben, mert elpusztultak, de egyébként az egész igaz volt, tehát ő nem retirált, de hát jellemző, hogy a korábbi munkái milyenek voltak, idézem néhány munkáját. 1952 népünk szabadságáért, Rákosi Mátyás elvtárs életéből. Azt megírt Zalka Mátéról, és 53-ban meg Rákosi Mátyás, Rákosi elvtárs harcos élete, ez egy diafilm volt, ebbe is ő dolgozott. Tehát egy szigorúan pártos ember képzeljünk el, aki valószínűleg olyan szinten beleállt ebbe a fajta történethamisítási kultúrába, hogy abból már nem tudott hátrálni. Talán nem is akart.
Oké.
Hát ez óriási. Nagyon szépen köszönjük, nagyon izgalmas történet és ember, akit megismertünk mindkét oldalról, ugye a kitalálója Illés Béla is, meg a Guszev is, mint legendás kitaláltalak, óriási.
Ezt talán fogalmazhatnék úgy, hogy ők voltak a páratlan páros, és ahogy ilyenkor szoktam szeretni jelezni, hogyha valaki szeretne velem találkozni április 2-án, azt megteheti az örömfőzés keretében, a tavaszi termékenységet fogjuk megjeleníteni különféle ételek és elbeszélések keretében. Senki ne gondolja túl a sztorit, de azért jó lesz.
Igen, csak óvatosan akartam volt mondani.
Kiváló. Én meg továbbra is azt nem értem, hogy miért volt folyamatosan olyan érzésem, hogy ez nagyon aktuális ez a történet egészen mostanáig.
Hát azt sem tudja megmondani. Maradjunk annyiban, hogy a történettudomány eszközeivel a felvetésed nem vizsgálható, de erősejtéseket tudunk dolgozni.
Jó, fán. Oké, köszönjük egyszer, szép napot, szia.
Sziasztok, minden jót!
Katona Csaba történész segítségével elevenítettük fel a 130 évvel ezelőtt született Illés Béla író alakját.
És a
és persze,
soha, és a soha meg nem született.
Alexej Guszevét is. Igen.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És kedves Hugo üzletkötő van a telefonvonalunk túlsó egészen, jó reggelt!
Szép reggelt, üdvözlöm hallgatókat!
Na, mi történik, hogyan muzsikál a magyar piac? Tegnap is jó napja volt, lehet, hogy folytatás?
Ezt akartam mondani, hogy kitart a jó lendület.
Na, jó.
Ugye, igen, a BUX 9100 pont körül van, alapvetően jó hangulat most, a blue chipek közül alapvetően a MOL az, ami nem tud emelkedni, 2938 forinton van, 0,1%-os mínuszban, közel 0,1%-os mínuszban van nyitás óta, de ugye ennek a legalacsonyabb a forgalma a blue chipek közül 21 millió. Míg az OTP viszi a prímet, 25.590 forinton a jelen pillanatban, közel 1%-os pluszban, emellett közel 600 milliós a forgalma, ami jó, jó jel, mindenféleképpen, mert veszik még 25.000 fölött is az OTP-t, és mindenkori csúcsokban van. És tartson ki ez a jó lendülete. Emellett a Richter 10.670 forinton van, 0,2%-os pluszban, Magyar Telekom pedig 1744 forinton van, a forgalom alapján ez a második legnagyobb, 140 milliós forgalom van jelen pillanatban, kicsivel több, mint 0,1%-os pluszban. De ugye ma van Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülése, és most kivárnak emiatt is a befektetők. Ugye a forint az reggeli órában gyengült, egy pici 2399.80-nál is lehetett venni a bankközi devizapiacon. Jelen pillanatban 399 forint és 30 fillérre lehet venni 1 eurót, míg 1 dollárt az 370 forintért pontosan.
Uh-huh. A jegybanki döntéssel kapcsolatban gondolom az a várakozás, hogy a hangnem is szigorú marad, és változás sem lesz a kamatszínben.
Igen.
Uh-huh. Tehát ezt árazza a forint piac.
Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy igen, mivel az infláció az elmúlt hónapokban magasabb volt, mint amit várt a Nemzetgazdasági Minisztérium, meg az MNB is, toleranciaság felső részén van, emiatt sem várható kamatvágás jelen pillanatban, de ugye az év második felében azért látnak rá esélyt, hogy kicsit vágjanak 25 kötője 75 bázispontot év végéig bezárólag, meg ugye a befektetők azt is nézik, hogy áll. Jelen pillanatban a magyar gazdaság is azért tervezett hiánynak több mint a 40%-át már előtte idén a kormány. Ugye ez hozzájárul az is, hogy hatalmas kamatkifizetések voltak az állampapíroknál.
Uh-huh. Világos. Jó, forintot de mondta, de európai árban, piacok igen. Esetleg?
Alapvetően európai piacoknál vegyes a hangulat jelen pillanatban, azt tudom mondani, de inkább pozitív a német DAX tőzsdeindex 29.922 ponton van, 0,3%-os pluszban, francia tőzsde 8076 ponttal 0,67%-os pluszban, és a brit tőzsde 8666 ponton van, 0,33%-os pluszban, és ugye tegnap is az amerikai tőzsdeindexet pozitív tartományban zárták a napot, kicsivel magasabb pluszban, mint ahol vannak jelen pillanatban az európaiak, hogy ez átragadhat délután az európai piacokra, hogyha viszi tovább a lendület az amerikaiakat.
Oké, okay, meglátjuk. Köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát nektek!
Köszönjük szépen!
Szia! Kedves Hugo üzletkötő számolt be a tőzsdékről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Hogy a személyeknél azt mondjuk, hogy a névnapja, születésnapja után 8 nappal még simán megköszönhető, én azt gondolom, hogy kulturális intézményeknél akár...
Köszönhető,
mm-hmm. Igen, nem azt mondtam, bocsánat. Ott itt talán többet is megengedhetünk magunknak, ezt azért mondom, mert 20 éves idén a MIPA. és amivel indult a történet, az 2005. január 8-án egy a Nemzeti Filharmonikus Zenekar Mozart estjével rúgták be, akkor még próbaüzemben a motorokat, és azóta robog ez a történet, úgyhogy erről fogjuk.
A 8 nappal meg arra utalsz, hogy 8 napra volt körülbelül a nagy buli, illetve az ünneplés.
Látod, akár az is lehet, így is van. Kosztánszki Gábor, a MÜPA vezérigazgatóhelyettese a vonalunk túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket!
Na, mindjárt rátérünk erre bizonyos ünnepi eseményekre, rendezvényekre, de picit ezt a 20 évet nézzük át a kezdetektől. Amennyiben ugye ez nem egy könnyű feladat egy 5 perces interjúban.
Mi volt a cél akkor, és megvalósult-e?
Ugye én 14 éve vagyok a MIPA vezérigazgató helyettese, tehát hogy az akkori célokra csak elmesélésből, meg azoktól értesültem, akik ebben részt vettek. Zoboki Gábornak, aki az építész tervezője volt, egyértelműen az volt a célja, hogy egy olyan kulturális és központot hozhasson létre, ami Magyarországnak méltó lehetőséget biztosít arra, hogy legyen egy olyan hangversenyterem, ahol egy szimfonikus zenekar elfér a színpadon, ami a modern akusztikai körülményeknek megfelel, és azt gondolom, hogy ez minden viszonylatban maximálisan sikerült is, tehát a hangversenyterem az a világ legjobb akusztikai termék között van nyilvántartva, és egyébként pedig a kultúrás központ jelleg is kiválóan működik.
Uh-huh. És abban nem volt változás, amennyire láttuk, hogy minél több műfaj, minél több stílus befér. Ez is kifejezetten cél volt.
Ez egyébként mennyiben volt jellemző, bocsánat, hogy egy ilyen komplex kulturális tér működjön, jöjjön létre, ami hangversenyterem is, színházterem is, múzeum is van benne, tehát egy ilyen komplex létesítmény.
Hát igazából ebben is van egy fejlődés, mert eredetileg ugye komoly zene volt a fókusz a hangversenyteremnek, és mellette a színház a tervezés során néptánc helyszínnek épült. Ettől van az, hogy óriási nagy színpad és relatív kicsi nézőtere van. De már a nyitáskor ez nem így valósult meg, akkor egy kiválóan felszerelt színházterem került a MIPA birtokába, és ezt próbálták meg akkor hasznosítani, és azóta újabb és újabb műfajokkal bővül a kínálatunk. Ugye 13-ban jött be a tánc mellé az új cirkusz műfaj. Nagyon fontos volt számunkra az, hogy olyan nézőket is megcélozzunk, akik még eddig nem jártak a MIPA-ban, akiknek nem feltétlenül kell, hogy magyarul tudjanak, tehát hogy a külföldi egyetemisták, az itt élő külföldiek is találjanak maguknak programot. És így rengeteg új néző került a MIPA látókerébe, és ezek a műfajok folyamatosan bővülnek. Most 12 műfajt számolunk mi a komoly zene egyes alágaival, a világzene, jazz, könnyű zene, tánc, új cirkusz, zenés színház, film, irodalom. Tehát, hogy nagyon sokfélét csinálunk, és ebben igyekszünk magas színvonalon teljesíteni.
Néhány számot hallhatunk, hány előadás, hány produkció, hány néző, hogyan alakult ez?
Igen, ez így halva egészen hihetetlenül magas. Jelenleg évi 1500 körüli előadást tartunk, ezt nem kifejezetten az épületben, ugye MIPA szervezi a Bartók Tavasz és Liszt ünnep fesztiválokat is, illetve számos külföldi programunkat is, illetve együttműködünk a Reszirkel új cirkusz társulattal, akik pedig járják a világot, és az ő előadásaik is ugye a MIPA brandet erősítik. Tehát, hogy évi 1500 előadás, a nyitástól kezdve több mint 25 ezer előadást tartottunk. A fellépők száma az meghaladja az 1 milliót ez alatt a 20 év alatt, és az évi 500 000 nézőnk az összességében most már több mint 10 millió látogatót tesz ki az elmúlt 20 év során.
Csú, ezek tényleg nagyon komoly számok. Ahogy eltelt ez az idő, ugye változtak a kulturális, vagy kultúrafogyasztási szokások. Ehhez hogy tud alkalmazkodni a korábban egyféle, vagy egyfajta kultúrafogyasztáshoz tervezett intézmény? Mennyiben tudja megugorni ezeket a feladatokat, és mik ezek a kihívások?
De a fókuszunkban mindig az, hogy megújuljunk, és a lehető legfrissebbek legyünk minden értelemben. Ennek van egy piaci hatása, ami azt jelenti, hogy változnak a nézői szokások, ehhez próbálunk idomulni többek között korábban nagyon előre vettek jegyet az emberek, és az állandó árfolyam mellett a bérlet értékesítés egy bevett szokás volt. Egy pár évvel ezelőtt ebben a Covid-nak is jelentős szerepe volt természetesen, elengedtük a bérletértékesítést, hiszen azt tapasztaljuk, hogy évekkel előre, vagy egy évre előre nem feltétlenül köteleződnek el több időpontra is a nézők. Emellett bevezettük a dinamikus árazást 2022-ben, ami ugye azzal a céllal indult egyrészt, hogy lássuk, hogy a piacon mennyit érnek a műpajegyei, és a lehető legoptimálisabb jegybevételre tegyünk szert. Másrészt azokon a programokon, ahol esetleg nem jól lőttük be a kezdéskora jegyárakat, azok is tele legyenek. És ez a kettő együtt megvalósult. Tehát gyakorlatilag teltházzal játszunk szinte minden produkciónkat, és emellett az induláskor lehet ugye ezt meghatározni, akkor kb. 15%-os jegybevétel növekedés volt átlagosan. Azóta már dinamikusan árazunk, tehát nincs kiindulási pont, amihez képest viszonyítsuk, de hogy ez abszolút egy siker szintén. Emellett pedig a programalkotásban is törekszünk arra, hogy azt, ami kulturális értékként fontos számunkra, azt megtartva, akár új formátumokban más előadókkal juttassuk el azokhoz, akár most felnővő fiatalokhoz is, akiknek ez lesz a vonzó, és ez lesz a fogyasztható.
Mielőtt le nem pereg az időnk, akkor ez a generációk ünnepe, ugye, ami gyakorlatilag ez a 20 éves évfordulós programsorozat volt, ez hogyan zajlott, mit lehetett itt látni, hallani? Háromnapos volt talán?
Két nap alatt volt 20 előadásunk, tehát egy napi 10 előadás, ez gyakorlatilag óránként váltott egymást a hangversenyteremben és a színházban az előadások sora, és a nézők is ingáztak. Az nagy öröm volt, egyrészt szerettük volna méltó módon megünnepelni a műpát és a generációk, ez úgy leképezi, most már felnőtt egy generáció, aki a műpában szocializálódott, akik a műpa építésekor vagy megnyitásakor születtek, ők már 20 évesek, és hogy ők már gyakorlatilag visszatérhetnek a házba, ezt szimbolizálta ez az eseménysorozat, és az nagy öröm, hogy rengeteg MIPA Plus tag jött, ugye van 55 ezer olyan hűségprogram tagunk, akik lojálisak a MIPA-hoz, és kedvezményeket gyűjtenek, és speciális hírlevelekkel az őket érdeklő programosoknak tájékoztatást, és emellett a hétvége nézői közül körülbelül egy harmada pedig új néző volt a vásárlói információk alapján, tehát olyan nézők, akik most erre a 20. születésnapra jöttek először, és nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, tehát hogy azt reméljük, hogy őnek is ez annyira kedves volt, hogy utána már MIPA látogatókká válnak hosszú távon.
Ez a MIPA 20 végig csorog az egész éven, lesznek további évfordulós rendezvények esetleg?
Így van, több eseményünk van, most indítjuk hamarosan az év hátralevő részére, tehát a szeptembertől decemberig szóló jegyértékesítést, akkor meghirdetjük a programunkat. Van egy kiállítás az épületben, ami az elmúlt 20 év legemlékezetesebb pillanatairól szól, több mint 1200 fotó van kiállítva, és a fotók mellett egy csomó helyen QR kódok is vannak, ahol a telefonnal vagy bármilyen mobil eszközzel el lehet indítani azokat a videókat, amik azokon az eseményeken készültek, amin a fotók is készültek mellette. És emellett több aktivitást is tervezünk az év folyamán. Ezek még egyelőre hadd maradjanak meglepetések, hogy így emlékeztethessük a nézőket arra, hogy 20 éves, és ezt ünnepi módon szeretnénk megünnepelni az egész év folyamán.
Oké, nagyszerű, köszönjük szépen a beszélgetést, és hát legalább még 20 évet, bár az nem tűnik soknak. Többször 20-at.
Sokszor 20-at, így.
Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük a beszélgetést, szép napot kívánunk, minden jó.
Köszönjük, szép napot, üzmény.
Kosztánszky Gáborral, a MIPA vezérigazgató helyettesével beszélgettünk, mert hogy 20 éves a kulturális intézmény.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Hát ez ennyi volt, kedves hallgatók, ez a mai.
Elröppent.
Tudod, mit tanni, milyen jó.
Egy pillanatnak tűnt.
Kedvű.
Igen.
Hangja úgyse lesz.
Jaj, kérem szépen már.
Igen, azért, szépen mert
egy-két gombot rosszkor és rossz irányba nyomtam ma, attól még az nem azt jelenti, hogy mit
tudod,
ne hallgatni.
Nem?
Negyed óránként, de jó, viszonylag jól mentünk azért.
Macisodtál ma?
Erős túl. Reméljük hallotta, és nem mi mondtuk, úgyhogy ez már jó esett.
Na jó, holnap akkor próbálkozunk újra, illetve más...
Lehet, hogy Maci próbálkozik
újra. Ja, Maci. Nem jöttek? Jó, holnap is leszek?
Nem, én valamikor csak pénteken, azt hiszem, nem tudom kivel, de holnap lesz Millás reggeli fél héttől természetesen, előtte ismétlés, meg most is hírek, és egy csomó jó program itt a Rádió Cafén, és hát egész szép napnak ígérkezik, napsütéssel is 15 körüli. Ha
valahol jégeső is lehet.
Hát valahol, de most itt...
Zápor, zivatar lehet, minden nap eshet.
A hételkörzetünkben is, vagy csak
itt
valami...
Itt is lehet, igen. Igen, gyakorlatilag minden nap eshet a hétvégéig. Van, amikor biztos is, az holnap, de ma az talán egy ilyen kis szusszanós kellemes.
Na hát akkor ehhez kívánunk szép napot. Sziasztok!
Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.